Halas Rádió 153 lélekmód Ifjúsági magazin Extra.
Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Vendégem egy nagyon különleges, országszerte azt gondolom ismert fiatalember, Vámos Robi, a Táblácska Hungary indítója, alapítója. Szervusz, köszöntelek szeretettel.
Szervusz, és köszöntök mindenkit.
A Szilágyi Áron gimnáziumban különleges, speciális órákat tartottál, és hamarosan a mi beszélgetésünk után a tanároknak fogsz szintén egy kis előadást tartani. De magyarázz el nekünk, illetve a hallgatóknak, hogy mit is jelent az a kreatívkodás, és mit jelent ez a táblácska készítés tulajdonképpen?
Hát ez a kreatívkodás, ez igazából egy szemléletnek az átadását jelenti. Tehát nem csak rajzolásról, rajzolgatásról van szó, hanem arról, hogy van egy gondolkodásmód, amit szeretnék én átadni. És az az érdekes, hogy én magam is, ugye az ember folyamatosan fejlődik, és ahogy fejlődik, ezt én folyamatosan adom tovább különböző csatornákon keresztül. Tehát végül is a táblácska, mint olyan, ez a Táblácska Hungary, és arról szól, hogy az grafikai elemeken keresztül én át tudom adni azt az életérzést, amit szeretnék. És a itteni foglalkozásokon pedig szintén, bár nem olyan kidolgozott, de egyszerű grafikai elemeken keresztül, önbizalomtól kezdve mindenféle kompetencia nagyon jól fejleszthető.
A táblácska mit jelent egész konkrétan? Hiszen, hogyha valaki rákeres az interneten, találkozni fog avval, hogy ilyen táblácskákat készítetek, és lehet rendelni. Mit jelentenek ezek a táblácskák?
Ez egy olyan dolog, ami régen egy egyszerű névtábla volt, és gyerekszobában, meg mindenhová rendelték az emberek tőlünk. Aztán ez továbbfejlődött. Megkapta ezt a nevet, és épült köré egy olyan közösség, leginkább online, ami nem csak erről szól, nem csak arról, hogy egy névtábla az ajtón, hanem valami egész máshol, és magam is próbáltam végül is megfejteni, de igazából ez egy életstílus már, egy életvitel, egy közösséghez tartozás, egy pozitív szemlélet, ami összetartja az embereket, és egybe kovácsolja őket, úgyhogy most már ez sokkal többet jelent, mint egy ajtón bármi.
Hogyha megnézik az interneten ezeket a táblácskákat, akkor egy vidámságtól sugárzó gyermekrajzok tulajdonképpen, és ha jól értettem én, kolléganőm Bíró Emőke segítségével jutott el a gimnáziumba ezekre a speciális órákra, ezeket tulajdonképpen meg lehet rendelni. Tehát van egy kislányom, nagylányom, és a szobájába elmesélem, hogy hogy szokott a család este mesét olvasni, és akkor ez a rajz elkészül, mint egy jelenet. Ugye, ha jól értem?
Igen, pontosan. Tehát ez a maga a dolog, amit mi készítünk, az egy olyan termék, ami kifejezi ezt az életérzést, annyival kielegészítve, hogy ez testre szabott, amit szeretnénk. És akkor ott láthatjuk saját magunkat is. Nem csak az életérzést, hanem szerettekinket is.
Ugye Bíró Emőke nem véletlenül kapcsolódott be ebbe a dologba, mert többek között az osztálya meg is nyert egy versenyt, amiben színezni lehetett, és az ő tizedikes osztály hihetetlen lendülettel és örömmel tette ezt. Milyen színezési verseny volt ez?
Készítettem egy sulis színezőt, ami négyféle nehézségi vagy könnyűségi szinten, ki honnan nézi, működött. Kicsiknek, nagyoknak, legnagyobbaknak. A legnagyobbaknak már egészen komoly munka volt kiszínezni, tehát biztosan több óráig dolgoztak vele, és rengeteg ilyen pályamű érkezett, és végül úgy zsűriztük, hogy egymás mellé szépen letettük. Ez majdnem 40 négyzetmétert kitett, és akkor úgy pakoltuk a dolgokat, hogy ki az, aki mindenképpen, intézmények és egyének, és így végül is lehetett nyerni, és az egyik nyeremény volt az a műhelyünkben való látogatás, amit ha valaki nem tud eljönni, azt le lehetett cserélni olyan foglalkozásra, amit én tartok viszont itt. Hát itt most pont az van, hogy tartok foglalkozást, meg ők is el fognak jönni, úgyhogy itt teljes az összhang.
Akkor dupla körös nyeresség, hiszen ide is eljöttél, illetve el is látogathat a 10. B-osztály műhelyedbe. Ez megdöbbenti az embert, hiszen 10. osztályos gyerekeknek ritkán jut eszébe, hogy színezzenek. Tehát valami nagyon varázslatos dolgot művelhetsz, valami olyan pozitív életérzés sugározhat át ezeken a képeken, amelyek a gyerekeket összekapcsolják. Jól értem, akkor ezt közösen együtt kellett, hogy színezzék? Hogy működött ez? Közösségteremtő is egyben?
Nem volt ez feltétlenül kikötve, de Azt hiszem, ha jól emlékszem, a pályázatot megemlítettem, hogy ha a szülő a gyerekével együtt készíti el a nagyobb részeket, a kisgyerek meg tudja csinálni. A aprólékosabbakat meg a felnőtt, és akkor így összehoznak egy munkát. Nem is gondoltam arra, hogy egy osztálynak bizonyos tagjai összeülnek, és akkor körbeülnek egy papírt, úgyhogy ez nagyszerű. De egyébként még azt meg kell, hogy jegyezzem, hogy itt nem csak arról van szó, hogy közvetlenül akihez eljut, az feldobódik tőle csúnya szóval, hanem hogy ahogy a emőke is ugye meglátta ezt, ő is nagyon lelkes, és évek óta követ minket, és nagyon lelkes. Itt ez a lényeg, hogy továbbadja azt a fajta lelkesedést, amit ő megkapott tőlünk, és ez ebben ez a csodálatos, mert valószínűleg a tizedik B-osztály magától nem nevezett volna be a pályázatra, hanem emőke meglátta, ő neki az a mentalitása, hogy szép dolgokat megmutatja, mert miért nem mutassuk meg, ami szép, és akkor így megyünk tovább. És biztos vagyok benne, hogyha valamelyik tizedikesnek van egy kis testvére, ahhoz valószínűleg eljut ez a dolog, és akkor az így szépen működik.
És a pozitív életérzés sugárzik, mert ugye ezt többször elmondtad már eddig is, hogy ez a célod, hogy ezt az optimista pozitív életérzést erősítsd és továbbad, és nemrégben jelent meg könyved, amelynek címe Élj úgy, ahogy élhetsz, és gondolom ezekről a gondolatokról szól. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést, hallgatóink maradjanak velünk, Vámos Robival beszélgetünk tovább.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Köszöntjük hallgatóinkat szeretettel, és folytatjuk mai beszélgetésünket Vámos Robival, a Táblácska Hungary alapítójával, akinek a lábán és a hasán is színes rajzok vannak. A hasán lévő pólón ugye pontosan az a rajzocska van, többek között, amelyet ő készített és színezett. Úgy egy pozitív életérzés továbbadása kreatívkodáson, rajzoláson, színezésen keresztül, mely nem csak a gyermekeknek szól. Itt a Szilágyi Áron gimnáziumban tartottál speciális órákat diákoknak, és ugye említettük az előző beszélgetés blokk végén, hogy egy könyved is jelent meg nemrégiben, méghozzá, Élj úgy, ahogy élhetsz. Ugye nem az a címe, beszélgettünk a szünetben arról, hogy élj úgy, ahogy élhetnél, hanem határozottan egy állítás, hogy ahogy élhetsz, mesélj erről nekünk.
Ez a könyv úgy született, hogy már régóta akartam valahogy. Annyi okos gondolatom volt, hogy nem győztem a Facebookra kitenni. Ez volt a vicc. Valakik már szokták mondani, hogy én vagyok a Robelho, de aztán nem. És ezekből a gondolatokból egyszer csak elkezdtem írni egy tartalomjegyzéket, hogy akkor hogyan, és akkor erre kialakult, és amikor rájöttem, hogy ez a téma, hogy élj úgy, ahogy élhetsz, hogy vedd észre a jó dolgokat, mert ugye mi vagyunk azok, akik észreveszik a virág alakú koszfoltot az utcán, kicsit másképp látjuk a dolgokat, én, de mindenki, aki ez a közösséghez tartozik, és hogy igazából ez a közösség, amit építek, meg az én dolgaim, meg ez a könyvötlet, ez igazából nem különböző dolgok, hanem ezek teljesen egyben működnek. Akkor tudtam végül megírni, és a tartalomjegyzék alapján szépen feltöltöttem, és ez egy ilyen lelkesítő, hogy mondjam, hátulról megbillentő sok esetben kiadvány, elég karakán, ha úgy tetszik, nem annyira mézes-mázas, mint a rajzaim, de ha mindig csak simogatjuk egymást, akkor nem nagyon jutunk előre.
Azt elfelejtettem mondani, pedig fontos információ, hogy 65. körúton vagy középiskolákban, tehát nem egyedi jelenség az, hogy most itt a Sziládiban vagy. Tehát nyilván ez egyfajta küldetés, tudatot, hogy ezt a pozitív életérzést nekünk itt Magyarországon azonom nagy kanállal kellene enni, úgyhogy ebben óriási segítség mindaz, amit te teszel. És nyilván akkor a könyved is erről szól. De ez engem nagyon felcsigázott, hogy ezt mondtad, hogy nem annyira vidám, kedves, vicces, mint ahogyan a rajzaid fantasztikus kedvességet és bűbájt árasztanak magukból, hanem ebbe egy kicsit keményebben billented meg az embereket, hogy ne arról álmodozzanak, hogyan élhetnének, hanem ahogyan a cíben fogalmazol, hogy élj úgy, ahogy élhetsz most ebben a pillanatban. Hogyan látod ezt? Miért van erre szükség?
Én azt látom, hogy nagyon sokan bele vannak ragadva abban, ami van, pedig nem tetszik nekik, de nem csinálnak semmit. És ha már egy kis lépést megtennének, már akkor észrevennék, hogy annak milyen nagy hatása lehet, és itt nem ördöngös dolgokról van szó, meg nagy lépésekről, hanem egyszerűen most kipróbálok valamit, amit eddig nem próbáltam ki, most elmondom azt annak a valakinek, amit már régóta akartam, most megveszem magamnak azt a valamit, amit úgy gondoltam, hogy nem tehetem meg, de a pénzt ugyanúgy elszórtam valami másra, most egy kicsit olyan tudatosabban működöm. Hozzáteszem, hogy nem kimondottan tudatosságra, hanem éppen a spontaneitásra nevel az egész. Tehát, hogy mindig megtehetjük azt, amit lehet. Egy kicsit olyan, ami készül a következő is egyébként, az ilyen kicsit elvontabb lesz, meg olvasmányosabb, ez inkább rövid paragrafusokról bomlik. Az a kifejtése annak a témának az nagyjából az, hogy vannak rejtett napjaink, amik elbújnak a többi között, amikor azt csináljuk, amit akarunk. És igazából, ha észrevesszük, hogy van egy napunk a héten, akkor meg fogjuk látni, hogy lehet, hogy a többi is olyan volt, így visszamenőleg így átgondolva. És akkor észre tudjuk venni, ha jól megnézzük, hogy a többi napunk is lehet olyan. Esetleg a tegnapi olyan volt. Vagy megnézzük a naptárt, és igazából lehet, hogy holnap is olyan napon. Miért ne lehetne? Van is erre nálunk otthon egy ilyen kis akasztós bigyula. Egy repülő van rajta azért, mert a feleségem szeretne repülni végre velem. És azon van egy pingponglabda, egy kampon, és 0-tól 10-ig megvan az akasztó számozva, és akaszt be oda, hogy szerinted milyen napod lesz ma. Nem az, hogy milyen napom volt, mert ha megkérdezünk valakit, képpen tolja ki a bevásárlóközpont este 8-kor, az azt mondja, hogy hát 10-es skálán 2-es, 3-as, jó napom volt, 4-es. De hát aki már eleve neki fut a napnak, az nem fogja azt mondani, 4-es, hát hogy lehet neki állni egy olyan napnak, ami már eleve 4-es. Ha 10 a maximum, minimum 8-al kell menni, rá is van írva, hogy 8 alá nem akasztható. Úgyhogy így. Ez a dolog, és a rejtett napok igazából észreveszik, hogy minden nap az.
Ez nagyon tetszik nekem. Én azt gondolom, hogy mindez, amit elmondtam, most napok óta pont ilyesmik forognak a fejemben, hogy mintha mesterségesen leszedálnánk magunkat, és szomorúvá tennénk, és hogy tulajdonképpen egy olyan börtönben mozgunk, aminek nincsenek falai, mert ezeket a falakat mi építjük föl. Mert azt hisszük, hogy nem tehetjük meg, mert azt hisszük, hogy nem örülhetünk dolgoknak. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon klassz dolog mindaz, amit csinálsz. Hamarosan folytatjuk mai beszélgetésünket Vámos Róberttel, a pozitív életszemlélet misszionáriusával itt Magyarországon, és beszélgetni fogunk az Élj úgy, ahogy élhetsz című könyvéről, hogy milyen gondolatok is vannak benne.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Köszöntjük hallgatóinkat, folytatjuk mai beszélgetésünket tovább Vámos Robival, az Élj úgy, ahogy élhetsz című könyv szerzőjével, illetve a pozitív életszemlélet misszionáriusával, a Táblácska Hungary alapítójával. Milyen fejezetek vannak, mik azok a nagyon fontos alapgondolatok, amelyeket beletettél ebbe a könyvbe, a mosolygó, vidám rajzokon kívül immár nagyon direkt módon segítve az embereket, hogy vegyék észre, hogy boldogok is lehetnek ma, most.
Ugye egyrészt ki lehet értékelni azt, hogy éppen most hogy állunk, és ugye ha jól írtam meg ezt a dolgot, akkor az jön ki, hogy nem állunk jól, mert akkor van értelme elolvasni. Én úgy gondolom, hogy kevesen fognak itt 100 pontot elérni a könyvben lévő teszten. Ez egy nagyon egyszerű dolog, úgyhogy a tesztért nem érdemes ezt beszerezni, de az ami utána jön, az viszont annál inkább, hogy észre kell venni, hogy ha valaki megszerzett egy bizonyos lendületet, és ezt nem szabad például elveszíteni, tehát ez a lendület, ez egy nagy érték, és akkor is azt írtam, hogy a lejtőn is kell nyomni a gázt, hogyha esetleg jön utána egy emelkedő, azon könnyen föl tudjunk menni.
Ezt hogy értsük? Ez megragadta a figyelmemet, mert most éppen van is a látókörömben több olyan ember, akinek ez a lendület nagyon-nagyon leállt, hogy hogyan lehet ezen a mélyponton átjutni, átlendülni, akkor van ebben gondolat erre?
Amikor az ember lendületben van, akkor nem szabad semmire sem nemet mondani igazából, ami így ilyen jövőt kicsit is előrevetítni, tenni látszik. Tehát, hogyha csinálok valami jót, és mondjuk én tartok egy rajzos foglalkozást az iskolában, és megkeres engem még valaki, hogy oda is menjek, akkor én nem mondom azt, hogy bocsánat, tele van a naptáram, és leállítom, mert ezzel eznek a dolognak az áramlását elzártam. Úgyhogy nagyjából így az áramlásról szól, én amúgy is az áramlásban hiszek abszolút, erről is van egy rész, hogy én nem a tőkét tartom jónak, ezzel otthon vannak is gondjaim, mert otthon kettőnk közül nem mindenki gondolja így, és én az áramlásba hiszek, tehát én nem akkor gazdag az ember, ha sok pénz van a számláján, hanem akkor, hogyha úgy él, ahogy élhet, ugye, és folyamatosan csinál valami jó dolgot, és egyre inkább jó dolgokat csinál, és abból, hogyha jó dolgokat csinál, akkor abból lesz mindenképpen pénze, ideje, pénze, paripája, fegyvere ahhoz, hogy a következő lépéseket meg tudja úgy lépni, ahogy arra szükség van, és ne kelljen nemet mondani a következőre. Mert ha jön egy megkeresés, arra azt mondom, hogy persze, elmegyek. Lehet, hogy nem holnap megyek el, hanem egy fél év múlva, de majd elmegyek. Ha ott megint megkeresnek valamivel, akkor megint, és így tovább, nem állítom le. És hogyha éppen lendületben vagyok, akkor nyomom lefele is a gázt. Ez nem az érzelmi hullámvasútra gondolok itt, hanem a lendület. Száguldok lefele, és nyomom a gázt, mert ha jön valami nehézség, akkor könnyebben át fog tudni rajta menni. Ha meg nem jön nehézség, akkor meg még jobb, mert akkor meg viszintesen.
Még izgalmasabb a lendület. Na és mi van akkor, ha valaki éppen nem lendületben van, hanem azért toporog egy helyben, mert éppen elfásult? Nyilván erre is van gondolat a könyvedben, mert ez egy nehéz helyzet. Hogy tud ebbe a lendületbe, ebbe az áramlásba bekapcsolódni?
Hát én úgy gondolom, hogy új dolgokat kell kipróbálni. Ha kell, akkor erőltetetten kell új dolgokat kipróbálni. Tehát, hogyha valaki elfásult, mondjuk egy zöldséges, most már unja, és ha almát lát, rosszul érzi magát, akkor valami más kell csinálni, de sürgősen. Valami új dolgot kell kipróbálni, megtanulni egy új nyelvet, teljesen más kultúrát megismerni, vagy ha elengedni egy kicsit, hogy de hát a családom 80 éve zöldséges, és én most fogom abban, igen, most kell abba hagyni, kés. Mert azt senki nem fogja a végén megdicsérni, aki kitartott valami olyan mellett, amit nem szeretett. Úgyhogy egyszerűen csak valami újba kell fogni. Azt írtam, hogy unalmasból csinálj érdekeset. Lehet viccesen. Volt Budapesten egy hát elég rég volt, legalább 10 éve szerintem, egy trolibusz vezető, aki vicceket mesélt, meg valóságos ilyen stand-up komedit adott elő a trolibusz vezetés közben, meg éjszaka szágódott a városban, lekapcsolta a villanyt, hogy ez most kísértett vasút, meg nem tudom micsoda. Nem hiszem, hogy megunta a trolibusz vezetést. Lehet, hogy ez a cégnél nem volt túl népszerű, de nem baj, nem kellett mindenkinek egyetérteni azzal. Tehát
az utasok biztos, hogy élvezték.
Igen, vagy az utasoknak jó százaléka élvezte, és ugye ez a trolibusz vezető nem hiszem, hogy arra koncentrált, hogy az utasok közül kinek nem tetszik ez az előadás. Az amiatt sem kell aggódni, hogy ha valami újat kitalálunk, az valakinek nem fog tetszeni.
Az
mert
a lényeg,
biztos, hogy lesz ilyen, akinek nem fog tetszeni.
Abba kell biztosnak lenni, hogy nekünk jót kell, hogy tegyen, mert vágyunk rá.
Igen. Igen. Tehát ha a rajzokat nézzük, azt a rajzos stílust, én azt mondtam régen arra, hogy ez mindenkinek tetszik. Hát milyen ember az, akinek ez nem tetszik? Mostanában ezt elfogadom, hogy ha nem tetszik, de nem érdekel, hogy nem tetszik, csak elfogadom. Tehát nem foglalkozom vele, ez nekem egy fejlődési út. Úgyhogy ez a következő lépés, hogy...
Ne akarjunk mindenkinek megfelelni?
Bizony, én sokáig küzdöttem vele, és most is kell ezen dolgoznom, hogy mindig véleményeket keressek, egyszerűen csak haladni kell. Én is járok tanácsadóhoz, aki nekem ad tanácsot, és ő mondta, hogy hát igen, de hát ehhez a problémához tud ajánlani egy könyvet. A Vámos Robi Éjjúl, ahogy élhetsz könyvét. Mi lenne, ha elolvastam a saját könyvemet néha?
Innen fogjuk folytatni, mert ugye többször említetted, hogy ha az ember unja azt, amit csinál, akkor változtatni kell, és az életutatba beleolvasva azt láttam, hogy te nagyon nagyot váltottál. Ez, amit most csinálsz, merőben nem az, mint ahogy kezdted az életedet, amit tanultál. Hallgatóink maradjanak velünk. Vámos Robival beszélgetünk tovább.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Köszöntjük a hallgatókat szeretettel, és folytatjuk mai beszélgetésünket Vámos Robival, akit nem is tudom, hogy mutassak be, mert a szünetben beszélgettünk, és újabb terület derült ki az életéből. A Szilárdiban tartott diákoknak órát, kreatív foglalkozás, hiszen a Táblácska Hungary elindítója, amelyben gyönyörű rajzokat, kreatív színezéseket, táblákat készítenek. Közben egy könyvet is írt, Élj úgy, ahogy élhetsz most, a pozitív gondolkodás mindenképpen misszionáriusa. Viszont a szünetben elmondtad nekem, hogy vannak, akik tanácsokat kérnek tőled, és szoktál is tanácsokat adni, miközben az is kiderült, hogy bizony te is néha, mert hogy mindannyian néha tanácsra szorulunk, hiszen jobb kívülről látni bennünket. De az érdekel engem, olvastam az életutadat, hogy te egyáltalán nem kreatív úton indultál el, tehát nem egy képzőművészeti középiskolából, hanem mérnök ember voltál. Mesélj nekünk erről.
Mindig szerettem a műszaki dolgokat, most is szeretem, tehát a technikai kuriózumok, amik így összemossák a művészi alkotást a hasznos gépészettel, tehát az ilyen zenélő ládika, meg ilyenek, ez pont az, ami művészet is, meg gépészet is, úgyhogy ezeket nagyon szeretem. De hát ugye ilyen játékkészítő bármilyen cég nem nagyon volt. Én a Műszaki Egyetemet végeztem el, apám is gépészmérnök volt, és ezt, hát ha úgy tetszik, akkor részben az ő tiszteletére is, mert ő sajnos nem él, az ő tiszteletére is végeztem el, és utána elhelyezkedtem gépészmérnökként. Valamennyire tetszett, de nem tudtam benne végül is kiteljesedni. Meg előállt az a helyzet, hogy reggel 5 órakor álltam a busz megállóba, a hidegbe, és mentem oda, ahova nem akarok menni, onnan, ahol akarok lenni, azt csinál, amit nem szeretnék, onnan, ahol azt csinálhatnám, amit szeretnék, úgyhogy ez ilyen nem jó állapot, és ezt nagyon sokáig csináltam, és nem tetszett. És aztán szerencsére úgy jött ki a lépés, hogy elég hirtelen válthattam, és azt mondhattam, hogy ez így ne tovább. Hirtelen váltottam, mert most az ember vagy ott dolgozik, vagy nem, a kettő között ugye nem, de a döntés az, hát ha jól nézem, akkor 2 évig is eltartott, hogy ez hogy legyen. És akkor találtam ki, hogy valahogy valami mással kell foglalkozni.
Hogy indult ez a dolog? Tehát amikor érezted, hogy ez nem, akkor elkezdtél otthon már foglalkozni a rajzolással, a kreatívkodással?
Mindig rajzoltam, tehát gyerekkorom óta nem hagytam abba, és pont úgy indult el az egész, ami után rájöttem, hogy a rajzolással kéne foglalkozni. Egyébként az egy alacsony tátrai túrán volt, ahol lemaradtam a többiektől, és volt időm gondolkodni. És akkor kitaláltam, hogy hát elég nagy marha vagyok, hogyha ezzel nem foglalkozom. És akkor indult el az a dolog, hogy tulajdonképpen rájöttem, hogy erre van igény, mert ugye a saját kis ajtótáblánkat régen megcsináltam, azt valaki kért egy ugyanolyat, vagy hasonlót, és akkor így szépen magától ez elindult. És akkor utána meg az lett, hogy már még dolgoztam gépészként, és akkor amikor este hazaértem jó messziről, akkor jött a második műszak, a rajzok, amiket kértek. És ez így nem sokáig működött.
De akkor szerencsére előállt ez a helyzet, hogy dönthettél, hogy akkor másik út. Tehát már megvolt, megszületőben volt az új éned, az új pályád.
Igen. Tehát egy elég nagy váltás volt, mert 20 éves voltam, amikor a szüleim meghaltak egyszerre. És akkor engem az alkotás, meg a zene, meg akkor jöttek a számítógépek az emberek kezébe, tehát hogy már elérhető árba voltak, és akkor én be tudtam azt szerezni, el tudtam indulni zenei úton is, meg alkotói úton is, és akkor innen végül is ennek köszönhettem ezt a lehetőséget, hogy egyrészt megvolt az a biztosabb anyagi háttér, aminél tudtam hozni egy olyan döntést, hogy igen, most ott hagyom a munkahelyemet, és lemondok. Tehát a elég jó fizetés, amely középvezetői szintig eljutottam a gépész szakmában. Arról lemondani nem volt egy egyszerű feladat, de ugye a család akkor, még csak a feleségem, meg ugye a fiam akkor még nem volt döntésképes. Ők nagyon támogattak ebben, hogy lépjen meg, mert máskülönben látszik, hogy elhervad az egész. Ez nem szabad megengedni. És végül is egy december 27, emlékszem, hogy december 27-én a családi karácsonyi pótvacsora alkalmával leültem a szőnyegre, ráraktam a laptopot, és megírtam a levelet, hogy én januárban nem megyek, és kész.
Ez fantasztikusan tetszik ez a dolog. Igazi áldott karácsonyi ajándékot neked is, és a családnak is, hiszen az, hogy lemondtál a jól fizető állásodról, helyette egy nyugodtabb, boldogabb apukát kaptak.
Hát ez biztos, hogy a fiam biztos, hogy különleges helyzetbe került, mert rengeteget voltam vele, és van is egy, nem tudom, hogy ezt leírtam-e, de most akkor elmondom, hogy az ember akkor van a helyén, hogy többet tud lenni a gyerekével, mint amit ő vele. Csak előállt az a helyzet, hogy amikor a fiam iskolás lett, akkor egyszer csak nem ért rá. Én meg igen. És az szörnyű volt. Nem ér rá, hanem vele akarok lenni. Nem ér rá.
Szerintem nagyon sok gyerek vágyik egy ilyen állapotra.
Az biztos. És szerintem lehetséges, csak azt nem szabad hagyni, hogy az nem normális dolog, hogy az ember aludni jár haza. Vagy ha reggel nem látja a gyerekeit ébren, vagy este nem látja ébren, vagy teljesen természetes állapot, hogy hát én hozom a pénzt, anyom meg fürdet. Ez nem normális. Sok ismerősöm csinálja ezt. Nem jó nézni, meg én nem szívesen szólok bele. Mindig egy saját döntés. Ha ezt szeretnéd, akkor ez, ha ez neked jó. Csak ugye az ember önmagának nagyon könnyen tud hazudni, és azt mondani, hogy ez így jó nekem, hát rengeteg pénzt hozok haza, mindenünk megvan, ami kell, igen, csak mégsem, mert szerintem nagyon jó dolog reggel együtt kelni, meg...
Délután együtt lenni.
Igen.
De szerencsére mégiscsak beleszólsz, hanem is közvetlenül a barátaid életébe, hanem az Élj úgy, ahogy élhetsz című könyvet segítségével. Hamarosan folytatjuk a témát, hiszen kíváncsiak vagyunk, hogy hogyan alakult az életed a döntés után. Hallgatóink, maradjanak velünk.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Folytatjuk mai beszélgetésünket Vámos Robival, aki speciális órákat tartott gyerekeknek és hamarosan pedagógusoknak fog, illetve az Élj úgy, ahogy élhetsz című könyv szerzője, kreatívkodik, pedig gépészmérnökként indult, de egy szerencsés döntés és bátor döntés segítségével azt csinálja, amit nagyon jónak tart, és azt gondolom, hogy erre az optimizmusra, ennek az átadására nagyobb szükség van ma Magyarországon, mint valaha volt. Arról mesél nekünk, hogy a történetben ott tartottunk, hogy karácsonykor megírtad ezt a levelet, a jól fizető állásodról úgymond lemondtál, mert már megszületőben volt benned ez az új. Ami tulajdonképpen amiről írsz, azt te megvalósítottad a saját életedben, nyilván ez a leghitelesebb. Hogyan alakult az életed tovább?
Hát eléggé ugrásszerűen történt utána minden, mert egyszerűen a lehetőségek megteremtődtek. Amikor a délelőttönként elkezdtem unatkozni, és amikor unatkozom, akkor mindig eszembe jut valami. Néha el szoktam menni unatkozni, hogy valami unalmas helyen sétálni, ahol nincs semmi látnivaló, és akkor, ahogy megyek, autóval nem jó, mert ott figyelni kell az utat, már biciklivel sem jó, nekem a gyalogigás jött be, valami olyan helyre elmegyek, ahol hosszan, unalmasan lehet nézni, akkor eszembe jutnak a dolgok, és elég sok minden eszembe jutott, és a következő lépés az végül is az volt, hogy hogy tudom a rajzolást kiengedni a kezemből, hogy másnak adjam át ezt a dolgot, megtanítsam, akkor már kialakult valamelyest a stílus, mert annyi készült, hogy egyszerűen így magától alakult, most is folyamatosan alakul, de valahogy el kell döntenem, hogy oké, rajzolás, vagy inkább lépünk tovább. És hát úgy lehet tovább lépni, hogyha van egy idegen mégis kifejezés, és skálázzuk a dolgot, tehát ha én egy dolgot kitalálok, az több helyre eljut. Ugye ilyenek a színezők is. Én egyszer megrajzoltam, és több ezer helyen van. És ez nem azért jó, mert én híres leszek tőle, hanem azért, mert ez a küldetés, ez a felfogás, ez eljut sok helyre. Úgyhogy ki kellett találnom, hogy hogy lehet azt, hogy sok emberhez eljusson, és ezt úgy lehetett, hogy én elkezdtem magamat üzletileg marketinggel képezni, hogy ne élhetetlen művész legyek a végén, aki nem tudja eladni a dolgait, és jól egyensúlyozzak végül a vállalkozás és az alkotás között, ami nem egy egyszerű dolog, mert ott meg kell békélni bizonyos dolgokkal, mert természetesen adakozunk meg minden, de azért meg kell élni. És hogyha már van egy munkatársunk, őt el kell tartani. Mert én szívesen adom a rajzokat, akár ingyen is, de ő nem fog nálam ingyen dolgozni, mert ő nem így van. Úgyhogy abban a pillanatban, hogy munkatársak vannak, onnantól kezdve van egy nagyon nagy felelősség. Ezt be kellett vállalni, és akkor így végül is elindult a dolog. Úgyhogy most már 9, valamikor 10-12 fővel működünk, és elég nagy műhelyünk van erre, ahol mindent meg tudunk csinálni, amit csak szeretnénk. Szépen alakult, épült a név, nagyon sok készült, tehát most ilyen 20 ezer rajzos ajándéknál tartunk, és folyamatosan megyünk szépen, lassan, ügyesen előre, viszont ezt a részét egyáltalán nem tudatosan. Tehát a rajzos foglalkozások sem azért vannak, hogy én ezen keresztül most népszerűsítsek bármit, semmi ilyesmiről nincsen szó egyszerűen, de nagyon úgy tűnik, hogy ezeken keresztül is valami el fog indulni. Hogy mi ez, nagyon nagy kérdés, most ezzel a sok alkalommal már biztos, hogy nagy tapasztalatot sikerül gyűjteni, ha minimum azt, hogy igazából mindig más lesz az osztály, mindig más lesz a csapat, akinek tartom. Egyszerűen csak ezt kell megszokni, hogy mindig más, fel kell készülni, és majd meglátjuk, mi lesz, de ez is olyan, mint a névtáblák, hogy most oké, most rajzos óra, de majd lehet, hogy valami egész más lesz belőle.
Ugye hallgattunk, akik lemaradtak a beszélgetés elejéről, Robi a 65. előadásnál tart már itt Magyarországon, mert hogy ezt a rajzos kreatív foglalkozást diákoknak is előadja, illetve rajzoltatja őket, és ezen keresztül önismeret, személyiségfejlesztés, közösségépítés zajlik. Nagyon érdekes mindez, amit elmondtál, hiszen azért váltottad le a gépészmérnöki foglalkozást, hogy igazából annak élhess, amit szeretsz csinálni, és ugyanakkor beszéltél arról, és ez így helyes, így van egyensúlyban, hogyha valaki egy művészi kreatív pályára lép, akkor azt fel kell építeni. Ugye nyilván itt egy nagy egyensúlyozásról van szó, ahogy említetted is. fontosnak tartod, úgy érzékelem mindabból, amit elmondtál, hogy fel tudja építeni valaki ezt az életutat is.
Igen, hát nagyon sok a meg nem értett művész, ami nem baj, de ő nem is akar megélni feltétlenül. Ő azt szeretné, hogy megértsék. De van, aki megélni szeretne. Ilyenek például a, hát így nagy kalap alá véve a kézművesek, mint olyan, a különböző mesterek, akik kerámia meg mindenfélét készítenek, ott is meg kell találni azt a dolgot, amivel a legtöbbet adunk az embereknek, amivel többet adunk, mint egy váza. Én úgy gondolom, hogy azzal, hogy egy életszemléletet is adunk ezzel, avval többet tudunk adni, vagy hozzácsatlakozunk valami jó ügyhöz, akkor többet tudunk adni. Régebben kézműveseknek is tartottam mindenféle tanácsadást, de erről aztán letettem, mégpedig azért, mert nagyon sokan igazából nem szeretnének úgy élni, ahogy élhetnek, ez jön ki belőle, hanem szeretnének olyan helyzetekbe kerülni, ahol aztán utána később lehet panaszkodni. Nagyon kell erre vigyázni, hogy mindenki saját magát okolhatja mindenért. Ha nem megyek ki arra a vására, akkor nem fognak tőlem vásárolni. Nem lehet előre megsértődni, nem megyek ki, mert nem fognak vásárolni. Persze, hogy igazad lett, ugye? Nem mentél ki? Vagy...
Ugye megmondtam, hogy rossz lesz típusú negatív igen. gondolatok teremtő erejétől nagyon veszélyes, tartózkodni érdemes.
Úgyhogy én csupa olyan dolgot csinálok, amit így bátran lehet hirdetni, mert nem nyerészkedő, nem hatásvadász, és nem üzleti célú, hanem egyszerűen csak szeretem csinálni.
Tehát nem csak rajzolsz, hanem megtanítasz rajzolni és másokat, hogy átéljék azt az örömet, amit te élsz át rajzolás közben. Robi, nagyon szépen köszönjük mindazt, amit elmondtál, mindazt, amit csinálsz, és kívánok sok sikert ebben a munkában.
Köszönöm szépen.